Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Amen. Isten áldása legyen itt a névzáró Isten tiszteletünkön, és hallgassuk meg Istenünk igéjét Sámuel proféta első könyvéből, a 17. fejezetből, a 41. verstől az 51. versig olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét első Sámuel könyvéből, 17. fejezetből, 41. verstől az 51. versig. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyver hordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem a filiszteusok seregének, a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokasság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteusok elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parikjával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta hüvelyéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy vannak olyan példák előttünk, mint Dávid is, aki bebizonyította azt nekünk, hogy jobb bátornak lenni a benned való hídben, mint gyávának lenni, és megfutamodni. Hagyd nekünk is, és gyermekeinknek is az életben bátorságot a benned való hídben, mert az meghozza a te megtapasztalásodat, győzelmeket ad a mindennapokban, konfliktus helyzeteket győzhetünk le, megtanulhatjuk, hogyan kell harcolnunk, megvédhetjük önmagunkat, vagy megvédhetjük mások életét is. Kérjük tehát, hogy taníts bennünket, hogy hogyan maradhatunk bátrak ebben az életben, és hogyan újulhat meg naponta veled való kapcsolatunk. Te áld meg a családokat, akik eljöttek, a gyermekeinket, akik a hitoktatásban részesültek, és ezt a gyülekezetet, hogy egy szívvel, egy lélekkel, és közösen bátran tudjunk most jelen lenni a te templomodba, hogy megerősödjünk lélekben, és a te igazságodban. Amen. Péter első leveléből, az 5. fejezetből egyetlen egy igeverset olvasunk, a 10. verset. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Foglaljon helyet a gyülekezet. Dávid történetét olvastam föl lekcióképpen. Ugye Dávid nagyon pozitív alakja a Szentírásnak, és láthattuk az ő bátorságát, ahogy megküzdött egy hatalmas filiszteus harcossal, aki egyébként óriás is volt, tehát úgy tartották számon, hogy tehát ő méreteiben is hatalmas volt, és erejében is, és senki sem mert vele szembeszállni. És ez egy örök szimbóluma lehet valahol annak, hogy nálunknál nagyobb és erősebb dolgokkal kell szembenéznünk az életben. És néha úgy érzi az ember magát, mint Dávid, a Góliáttal szemben, hogy most harcolni kell. És akkor az ember úgy önmagára van utalva, és arra, amit megtanult. És itt kapcsolódhatunk egy kicsit az iskolához, az élethez, a hithez, az emberi dolgainkhoz, amit mi elsajátítunk és megtanulunk az életben, az lesz a mi kezünkben, mind lélekben, mind testi képpen, amilyen képességeket elsajátítottunk, és vannak élethelyzetek, amelyek jönnek, és akkor ott ugye szint kell vallani. Vagy megmérettetések jönnek az életünkben, gyermekeinknek is, felnőtteknek is. Vannak feladatok, amelyeket el kell végeznünk, és az élet dolgai, az emberi kapcsolatok felépítése, vagy a gyermekeinknél önmaguk megtalálása, megismerése. Mi az a cél, amit ki tud egy gyermek tűzni magának, és a szülő mit lát abból, hogy na merre menjél, édes fiam, hát én úgy látom, hogy ez lenne neked jó. Vagy éppen a gyermek dönti el, hogy igen, ezt én nem szeretném, hanem inkább más szeretnék, és ő már látja, hogy mit szeretne igazán. És ezek mind olyan küzdelmek, amelyek most szimbolikusan itt a filiszteussal szembeni harcban Dávidnak meg kellett lépnie a saját útját, mert ezt ő maga választotta magának, ezt a harcot. Ezt nem ráadták, és azt mondták, hogy figyelj, Dávid, hát te elég ügyes vagy, menjél már, aztán küzdjél meg vele. Nem másoktól átvett gondolat volt ez, hanem a saját lelkében ébredt föl a vágy, látta, hogy mi az a helyzet, és ő maga úgy érezte, hogy ebben a pillanatban neki kell tennie, nekem kell lépnem. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor lehet, hogy még mások azt mondják, hogy te nehogy megpróbáld, hát nehogy elinduljál valamilyen út, hanem még lebeszélnek róla, hogy hát az nem történhet meg veled, hát ezt nehogy megpróbáld. És próbálnak visszatartani, hogy mások véleményeire hallgatunk. Dávid nem hallgatott ebben az esetben mások véleményére, sőt a testvérei ott voltak a táborban, és hát ők is óvták Dávidot, hogy nem szerették volna, hogyha belebonyolódik ebbe a helyzetbe. És itt érezzük azt a kapcsolatot, ami a felnőttek világa és a gyermekek világa között van, hogy azért mi felnőttek, most valljuk be őszintén, mi óvjuk és féltjük a gyermekeinket, és ez így is van jól. De vannak helyzetek, amikor már felnövekvő gyermekeink, vagy ifjakká váló gyermekeink, aztán majd egyszer csak úgymond hoznak egy másik döntést, a saját maguk döntését meghozzák. És ha így nézzük a felnőtté válásunknak, az egyik fontos lépcsője az, hogy merjünk már magunk döntéseket hozni. Mi határozzuk meg az utat, amelyen járni szeretnénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk már másokra, de a véleményüket figyelembe véve is képesek vagyunk esetleg másképpen dönteni. Elfogadva, meghallgatva azokat, de mégis más következtetésre jutunk, és elindulunk egy úton. Dávid ezért is bátor volt kétszeresen, mert volt egy környezeti hatás, ami őt lebeszélte. Volt egy környezeti elvárás, hogy valaki jöjjön már és csináljon már itt valamit, mert itt van egy óriás, akit és kihív bennünket, de senki nem mer kiállni. Tehát úgy néz ki, hogy mindannyian gyávák vagyunk, mert senki nem mer kiállni vele szembe. És hogyha nézzük ezt sokszor közösségi tapasztalat, hogyha valamit csinálni kell, akkor mindenki félrehúzódik, hogy jaj, hát ne én. Ne nekem kell, hát valaki jöjjön már, valaki, aki ezt szeretné, és akkor végre jön valaki, és akkor elvállal, és akkor megkönnyebbülünk, hogy jaj, de jó, hát most akkor ezt megcsinálta valaki, ugye? És akkor így születnek a hősök. És ha sikerült neki, akkor utána azt mondjuk, hogy de jó, örülünk neki, pajzsra emeljük. Ha nem sikerült neki, akkor azt mondjuk, hát tudtam én, hogy nem kellett volna megpróbálnia, ugye? De mi a kettő közötti különbség, hogy ő legalább megpróbálta? És igazából így válhat belőlünk, és sok esetben olyan, aki sikereket ér el, hogy hát Dávidnál itt most sikeres volt elsőre, de tudjuk a leírásokból, hogy ő mivel pásztor volt, már előtte találkozott oroszlánnal, és tehát tesztelte magát. Többször kipróbálta azt, hogy milyen életveszélyben lenni, és most arányait tekintve egy óriással harcolni, vagy egy oroszlánnal hasonló. Mert az oroszlán is életveszélyes, egyetlen egy hiba kell, és akkor már ugye megvan a következménye. Ugyanúgy ebben a harcban is élet-halál harc volt, tehát itt nem arról volt szó, hogy hát bemegyünk kicsit, kipróbáljuk az erőnket, és akkor hát hogyha nem sikerült, akkor jobbot nyújtunk, és te győztél. Hanem itt tényleg benne volt az, hogy az életét is elveszítheti. Tehát ha így nézzük, akkor Dávid olyan mértékben lehet nekünk példa, nem mintha mi óriásokkal vagy oroszlánnal kellene nekünk harcolni, de az élethez való hozzáállásban ezek a tulajdonságok ma is kellenek. És hogyha a gyermekeinknek át tudunk adni olyan mintákat, amelyek segítenek abban, hogy ők önmaguk megtalálhassák a saját biztonságukat, vagy miben jók, mert Dávid tudta, hogy ő valamiben jó. Tudta, hogy ő jól tud harcolni. Volt benne egy magabiztosság, azt hiszem kell ehhez. Nem egy felfuvalkodottság. Itt volt a különbség a Góliát és Dávid között, hogy Góliát felfuvalkodott volt az ő saját maga teljességében, hogy ő aztán olyan harcos. Dávidban volt egy kellő alázat, és megvolt az, hogy neki nem csak az anyagi világgal volt kapcsolata, nem csak az erővel, mint a Góliátnak, meg a kardforgatással, meg hogyan kell harcolni. Volt neki egy szellemi muníciója is, egy szellemi kapcsolata, és ez egy fontos tényező, hogy hány szempontból tudom nézni az élet dolgait. Amikor nézem az életem eseményeit, egyféle szempontból látom csak a dolgokat, vagy egy magasabb szemszögből is rá tudok tekinteni. És ez jelentette azt, hogy Dávid Isten nevében ment harcolni. Egy magasabb szemszögből is látta a helyzetet, nem csak önmagában bízott, hanem bízott Istenben is, és úgy gondolta, hogy ez a harc nem csak az ő harca, hanem ebben a harcban benne van az isteni jelenlét. Maga Isten is segíteni fog neki abban, hogy ő harcoljon, de rá tudta tenni úgy a dolgot, és ha nem, akkor is megy. Hát nem azért ment eleve, hogy majd győzzön, és ez benne a szép, hanem azért ment, hogy harcoljon Isten nevében, és ha így mondjuk letette az életét, odaszánta magát. Tehát egy harcosnak is ugye az a képessége, hogy átadja önmagát, és utána úgymond az eredménytől függetlenül, és nem teljes mértékben abban bízva, hogy majd jó vége lesz, mégis bízik a sikerben, de úgy tud harcolni, hogy közben megküzd azzal a gondolattal, hogy mi van, hogyha nem. És ez az életünk dolgaiban is így van, hogy amikor nem tudunk megküzdeni azzal a gondolattal, hogy ez nem fog sikerülni, és úgy kezdjünk el valamit, és az a félelem eltölti a szívünket, akkor a sikerek is elmaradhatnak, mert nem tudjuk átadni magunkat sokszor, és nem látjuk helyesen a dolgokat. Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy Dávid lélek jelenléte nem szűnt meg, tehát volt neki annyi ereje, hogy a sima kis kövecskéket be tudta rakni a parittyába, és az a pillanat, amikor megcélozza a Góliátot, ugye a hatalmas páncélzaton nem sok hely volt, ahol el lehetett találni. És ugye itt homloknál, ahogy eltalálta, majd, hogy nem, hát lehet, hogy az egyetlen egy pont volt, amit el lehet találni. És milyen pontosan kell ahhoz célozni, hogy egyetlen egy esélyem van, és ezt most meg kell lépnem. És ugye sikerül neki. Na nézzük meg, hogy mi vezetett ide. A néhány dolgot próbáltam így összeszedni, amit úgy gondoltam, hogy mindannyiunknak segít. Tehát az első, hogy Dávid olyan ember, és te is olyan ember vagy, akinek sokszor meg kellett küzdeni azért, hogy azzá válhasson, amivé most vált. Tehát amilyen emberként most itt ülsz a templomban, te azért megküzdöttél. Mindenkinek megvoltak a maga harcai. Mindenkinek megvoltak a maga próbatételei. Mindenkinek megvoltak úgymond a maga sikerei. Mindenki tudja magáról, hogy miben jó, vagy miben gyenge, hogy miben kell erősítenie magát. És az a vágy, hogy valamivé akarunk válni, ez kisgyermekkorunk óta bennünk van. Megkérdezzük a gyermeket, hogy mit kérdezzünk tőle, amikor a felnőtt nem tud miről beszélgetni. A gyermeke, hogy mi szeretnél lenni? Hát ezt a kérdést mi számtalanszor hallhattuk gyermekként. Lehet, hogy már untuk el, hogy mi szeretnék lenni. Vagy éppen tele volt a szívünk gyermekként, hogy tűzoltó szeretnék lenni. Vagy talán űrhajós szeretnék lenni. És ugye ott van az a vágy. És ez a vágy az, ami későbbiekben is formálja igazából az embert, vagy hogyha ezt a vágyat nem öli meg önmagában, az életének minden szakaszában újból az élet is fölteszi. Te mi szeretnél lenni? Milyen ember szeretnél lenni? És akkor ott van bennünk ez a kérdés, vagy ha felhangzik bennünk, akkor valamilyen választ adunk, és érdemes föltenni ezt a kérdést magunknak. Mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Milyen ember szeretnék lenni? Soha nem késő tenni azért. Mindegy, hogy meddig jutottunk az úton. De valami tényleg őszintén följön a szívünkből, amit szeretnénk, azért érdemes tenni. Bárhol is vagyunk. És bármennyi időnk is van, vagy úgy gondoljuk, hogy most már kevés, vagy sok időnk van, mindegy az. De ha teszünk egy lépést önmagunkért, akkor így is mondhatom, teszel egy lépést azért, hogy Isten is azzá tegyen, amivé te szeretnéd, hogy váljál. Én nem gondolom, hogy Isten szembeáll velünk minden pillanatban, és ő nem azt akarja, amit mi. Hogy Isten mindig valami mást akar, mint mi. Én nem akarom ezt itt szembeállítani, de az tény, hogy kereshetjük Isten akaratát. Úgy gondolom, hogy Isten megteremtett bennünket, és belénk helyezett egy csomó mindent, és azzal összhangban akar bennünket valamilyenné tenni, nem annak ellenére. Mert Istennel nem harcolni kell, nem vele kell harcolni, tehát nem ellene kell harcolni, hanem inkább vele. Értjük a dávidi logikának a lényegét. Dávid olyan volt, amilyen, egyébként is egy harcos személyiség volt. Nem Istennel harcolt, nem ő ellene, hogy én olyan erős ember vagyok, hogy nekem még az Isten sem mondhatja meg, hogy mit kell csinálnom, mert én aztán tudom. És én úgy is úgy fogom tenni, ahogy én akarom, ugye? Ez is egy harcos magatartás. Hanem az, hogy beleállt az életében, és rájött arra, hogy harcolhatok Istennel. Megharcolhatom az élet harcait. És így egészen más. Fölismerte, hogy ez egy egészen más lehetőség, mint szemben állni, állandóan konfliktusba lenni, Istenem, mit akarsz, ez legyen, vagy az legyen, állandóan dilemmában lenni. Miért? Elforgácsolódik az erő. Mindig azt érzem, hogy nem tudom, bizonytalan vagyok. Most akarhatom-e azt, amit én akarok? De hogyha harmóniába kerülök Istennel, és úgy fogom föl, vagy elkezdem látni saját magamat, és megpróbálom magamat az életben, rá fogok jönni, hogy mik azok a harcok, amiben Isten megsegített, és mi az, ami nem állt hozzám közel, valószínűleg ott lesznek dolgok, elakadásaim, vagy valamit rosszul csinálok, és rá fogok jönni, hogy mi az utam, és rájövök, hogy Isten az utamon segíteni akar, nem pedig keresztbe tenni. Hogy hát most, jaj, hát már megint. És akkor úgy értelmezem, ugye sokszor, hogy megint keresztbe tett nekem Isten. Mert nem sikerült, vagy nem úgy jött össze. És itt igazából arról van szó, hogy azt feltételezni Istenről, hogy ő akadályoz bennünket, az igazából egy szomorú gondolat, mert nehéz tőle megszabadulni, de azt feltételezi, mintha Isten ellenállna nekünk, és nem engedne valamit. Inkább azt kellene feltételezni, hogy mi nem tudjuk, hogy mi jó nekünk, hogy milyen úton kellene járni, mert Isten nekünk végül is nekünk segíteni akar, és nem ellenállni. Alapvető hozzáállása Istennek az, hogy segítőképpen társul az életünk mellé. De most ellent mondok önmagamnak, mert azt is mondom, hogy viszont kellenek akadályok is. És itt ugye látszólag azt mondjuk, hogy vannak akadályok, akkor Isten nem akar valamit. Hanem, mert akadályok vannak. Akkor Isten nem akarja, hogy arra menjek. És úgy tűnik, hogy nem így van. Az akadályok nem azt jelentik, hogy Isten nem akarja, hogy arra menjünk. Hanem az akadályok azt jelentik, hogy valamit küzdeni kell, harcolni, mint Dávid, a magunk Góliátjával, és meg kell találni azt a gyöngepontot, át kell látni, meg kell küzdeni vele, és le kell fejezni, mert ha nem, akkor úgymond az a probléma, vagy az egész, ami velünk történik, az fog bennünket megenni. És vagy menekülünk egész életünkben, vagy rossz következtetések vontunk le, más úton kezdünk el járni, mondván, hogy ez nem volt Isten útja. És kitalálhatunk bármit, hogy megmagyarázzuk. Hogy miért logikus gyávának lenni? Miért logikus, hogy gyáva voltam, mert ezért, meg ezért nem. Ugye? És így milyen nehéz, ha megnézzük az élet, viszont másrészt azt is mondhatom, hogy milyen könnyű, hogy az akadályra nem mindjárt mondom azt, hogy hát ez biztos, hogy Isten nem akarja. Mert ez a legkönnyebb dolog. Értsük meg, egy akadályra azt mondom, hogy ez biztos, Isten akar, biztos, hogy Isten nem akart. Ez a legkönnyebb. Miért a legkönnyebb? Mert elkerüljük az akadályokat. Soha nem tanulunk meg harcolni. Mindig azt érezzük, hogy a könnyebbik út az igaz. De közel nem biztos, hogy a könnyebbik út az igaz lesz. És ami könnyűnek látszik, hogy az majd jó út lesz. De mi sokszor azt hiszük, mert Isten ugye szeret bennünket, és biztos könnyebbik utat, tisztább, egyenesebb utat fog adni. És az biztos, hogy tőle van. És ez benne a lényeg, hogy nem biztos. A könnyebbik út sem biztos, hogy Istentől van. De adhat Isten nyílt utat, azt is érezhetjük. Na de itt jön az, hogy a dolgokat helyesen, magasabb szemszögből is látni kell. Dávid mondhatta volna, hát Isten biztos nem akarja azt, hogy elvesszem. Hát ezért nem harcolok meg Góliátát. Én szeretem Istent, Isten is szeret engem. Hát jobb az, hogyha most arra gondolok, hogy inkább legyen valaki más. De mégis fölvállalta. Ez az a titok, ami bennünket aktívvá tesz, hogy elfogadjuk az élet adta lehetőségeket, de meg tudjuk nézni, hogy milyen lehetőségeket ad az élet. És el tudjuk dönteni, ha kell, vállaljuk a konfliktust, a nehéz helyzetet is, mert úgy érezzük, arra vezet az út, és Isten is segít bennünket. Ha kell, akkor a könnyű helyzeteket sem vállaljuk föl, mert azt mondjuk, hogy nem ez az út, hogy most fogjuk a sátorfánkat és hazamegyünk. Hát ez a legegyszerűbb. Ha ott hagyjuk a problémát és hazamegyünk. És majd lesz valahogy. A világ úgy is megy tovább, mindegy, hogy én döntöttem vagy nem, majd lesz más, aki dönteni fog. Tehát nem vonta ki magát belőle, és könnyen észre lehet venni magunkon, hogy én is hajlamos vagyok arra, hogy az élet azért van, hogy éljük. Bármi nagy igazság, ezt tudom, hogy innen pufogtatom, de valahogy így van. Ha nem éljük az életet, és nem merjük beleengedni magunkat, akkor előbb-utóbb már nem tudjuk, hogy minek élünk. Mi az a vágya, ahogy mondtam, hogy mi szeretnél lenni? Te milyen ember szeretnél lenni? És előbb-utóbb nem tudod, hogy milyen ember szeretnél lenni. Mi a veszély? Mások mondják meg, hogy milyen ember legyél. Olyan emberré válsz, amilyennél nem szerettél volna lenni. És az élet döntött el, hogy te milyen ember leszel. Nem te döntötted el az életedben, hogy milyen ember szerettél volna lenni. Eldöntötte az élet. Föltette a kérdést, nem válaszoltál, és az élet események és mindaz, ami történt, egyszer csak olyan ember lettél, amilyen. De ha megkérdezzük, hogy te ilyen ember szerettél volna lenni, akkor nem biztos, hogy azt mondod, hogy ilyen. Hát ez lett. Tehát ahogy esik, úgy puffan, dolgokba kerülünk bele. Ebben a példában ugye azt láthatjuk, hogy a próbálkozás, a gyakorlás, Dávid gyakorolta a saját útját, tapasztalatokat gyűjtött, Istennel való kapcsolatában is gyakorolta magát. Nem ott kezdte el az Istent imádni, és nem azt mondta, ja Istenem, gyorsan segíts, itt vagyok ebbe a harcba most gyorsan, hanem előtte már kipróbálta az oroszlánnal, kipróbálta a mindennapi életében, és begyakorolta magát. Teljes bizonyosságban volt, hogy ahogy egyszer megharcoltam, úgy másodszor is meg tudom harcolni, és harmadszor is, és negyedszerre is meg tudok állni. És ezért volt Dávid lényegében sikeres ember, mert elsajátította azt, amit tanfolyamokon ma is beszélünk, hogyan lehetek sikeres ember, vagy keresztényként, hogyan lehetek úgymond sikeres keresztjén. És ezt a szót így, vannak akik így mellőzik, hogy sikeres, hát az nem, az a világias dolog, sikeres, sikert, mert itt mi Istent imádjuk, és nem a sikerrel foglalkozunk, de valamilyen szinten azt kell látni, hogy a Szentírásban, tehát benne van az, benne vannak azok a kulcsok, hogy hogyan válhatunk most idézőjelben tényleg sikeres emberekké. Az nem azt jelenti, hogy minden csatában győzni fogunk, de hogy felállunk, erősebbek leszünk, és úgy, ahogy felolvastam a Péter első levelében, minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket, van egy elhívásunk Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, tehát volt egy kis szenvedés az életünkben, mert az kell, hogy kipróbáljuk magunkat, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Tehát milyen ember szeretnél lenni? Szilárd, megalapozott ember, aki megerősödött. Volt szenvedés. Nem mondja a Szentírás, hogy nincs. A szenvedésekben, a próbatételekben, a küzdelmeidben csak úgy erősödhetsz meg. Úgy épít föl Isten, és teszi vissza az alapot az életedbe. Hogy van, hogy néha megreped az alap. És van, hogy néha újból meg kell erősíteni, föl kell építeni. Ugye egy példa, hogyha egy pillangó ki akar szállni a bábból, és van egy kis nyílás azon a bábon, és én elkezdem, látom, hogy ő próbálkozik. Aztán segítek neki. És kinyitom. Még jobban kinyitom. Könnyebbik út. Amikor kikel a bábból az a pillangó, és én segítettem neki, hogy majd te tudsz repülni, akkor életképtelenül fog a világra jönni, mert neki az a küzdés, hogy a maga idejében megbontja a bábot, és ki fog lépni, akkor erősödtek meg annyira a szárnyai, hogy tud repülni. Hogyha én előtte kinyitom, és megkönnyítem az útját, akkor nem fejlődik ki a szárnya, és képtelen repülni egész életében. Ehhez hasonlatos az emberi élet is. Ha magunk is harcát valamilyen szinten nem harcoltuk meg, segítőkezek, vagy óvókezek, vagy saját magunk védelme miatt, mi hamar kibújunk bizonyos terhek alól. Nem fogunk tudni repülni. És csodáljuk azokat, akik repülnek. És azt mondjuk, milyen jó nekik. Hát megpróbálták. És csodáljuk azokat az embereket, akik sikereket értek el. És mi a különbség köztem és ő közöttük? Hát csak ennyi, és mondhatom, csak ennyi a különbség, akkor tudom a kulcsot, legalábbis egy kulcsot tudok, ami már segíthet, hogyha én is gyakorlom benne magamat. A második dolog, amit Isten ígér nekünk, hogy amit ahhoz hasonlíthatom, hogyha gyermekek például játszanak, meg én magam is szoktam játszani játékokkal, és van ott, hogy az ember el tudja engedni magát, és tegyük fel, egy veszélyes helyzetbe is bele tud menni, mert tudja, hogy van még egy élete. Van még egy életem, vagy van még két életem a játékban. És akkor ugye bátrak vagyunk, jól menjünk, és akkor harcoljunk, vagy akár most ez. Azt mondom, hogy az életben azt is úgy gondoljuk, nagyon komoly az élet, és hát tragédia, hogyha mondjuk veszítek, nem? És ezért nem engedem bele, mert nincs több életem, csak egy van. Ezt szoktuk mondani, vigyázz, egy életed van, vigyázz, egy életed van, vigyázz rá, és akkor vigyázz rá, és annyira vigyázz rá, nagyon vigyázz rá, mert hogy mi fog veled történni, és tényleg vigyázni kell, de ennyire azért már ne vigyázz rá. Mert akkor nem fog veled történni semmi. És előbb-utóbb észreveszed, hogy valahogy ez nem az. Hát nagyon vigyáztál, jó volt ez a mondat, hogy óvtak, védtek, meg te is magadat, de annyira vigyáztál, hogy a végén már, de a másik véglet az, hogy fej nélkül rohangálsz, mindent megcsinálok, hogy már életem van, és nekem add ide és azonnal. És ugye azok a, amikor fejjel megyünk a falnak, szerintem Dávidnál is volt olyan, hogy fejjel ment a falnak, nem biztos, hogy ugye nincsen leírva, de kellett, hogy a határokat megtaláljuk. És az is kell az életben, hogy megtaláld a határokat. Tehát valamilyen szinten ütközni is kell. És erre akarom mondani, hogy ha egy kis józanság van bennünk, vagy kellő időben megtanuljuk ezeket a dolgokat alkalmazni, akkor nem esünk végletekbe. Mi a két véglet? Nem csinálok semmit, vagy mindent én akarok, és fejjel rohanok a falnak. Mi a kettő baj? És akkor mutatok Istenre, hogy miért nem működik az élet, a másik meg miért nem mentettél meg. Ugye? A tapasztalattól nem ment meg Isten. Minden esetben az kell nekem, hogy lássam magamat, de utána repülni kell, megtanulni. Olyan értelem, hogy ez segít engem. Tehát nem leszek mindjárt tökéletes, ezt akarom mondani. Aki egyből tökéletes akar lenni, az soha nem lesz tökéletes. Pont ez lesz az akadály, hogy tökéletes akarsz lenni. De egyből. Tehát úgymond mindjárt a siker szintjén akarjuk elkezdeni. Nem lehet. Hanem kellenek a próbálkozások. Tehát ezért mondja Isten magáról, mindig hű marad hozzánk, átvállalja azokat a maradandó dolgokat, amiket mi szeretnénk már magunknak, hogy mi tökéletesek legyünk. Ő mindig hű marad, kész megbocsátani nekünk, hogyha elvétjük az irányt, kész megbocsátani, tehát újból visszaadja az életet, hát ez a lényeg, visszaadom az életedet, elveszítetted magadat, visszaadom neked, de próbálkoztál. Jaj, de jó, hogy élsz. És helyreállít bennünket érzelmileg, lelkileg, hogy újra cselekvő képesek legyünk, és ha ezt nem tudjuk, mint Dávid is, elhatároz, megpróbálja magát, győz vagy nem győz, de túljut rajta, és újból neki tud menni, és bevállal még nagyobb dolgokat, akkor van pillangónak szárnya, és tud repülni. Hát ezt olyan odaadás, teljes odaszánásnak is mondhatom, hogy az életre, és itt összekapcsolnám, Isten és az élet az egy. Mi külön választjuk, van az életünk, és van Isten. Dávidnál mit látunk? Isten és az élet valahol egy volt. És ez volt a jó. Oda szánta magát az életre, de oda szánta közben magát Istennek, és így volt a tökéletes. Ha külön választjuk, van az életem, és van Isten, mindig kérem, hogy Isten segíts az életembe, külön valóságként élem meg Istent és az életemet. Ezért nem vagyok bátor. De amikor azt mondom, hogy Isten és az életem egy, akkor már bátor vagyok. Mert tudom, hogy velem vagy. Itt a különbség. És mondanék egy példát a teljes odaszánásra, hogy az élet és Isten egy. Kicsit lehet, hogy sánt itt a példa, de azért elmondom, tyúk és a disznó, hát sétálgatnak, mese szerint, és látják, hogy vannak éhezők. És akkor ugye a tyúk odaszól a disznónak, hogy hát segítsünk már ezeken az éhezőkön. És mi lenne, hogyha egy finom sonkás tojást adnánk nekik? És akkor mondja a disznó, hogy a tyúknak, hogy neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes odaszánást kívánna. Mert a tyúk a tojást oda tudja adni. De a disznónak ahhoz, hogy a sonkát is odaadja, az életét is oda kell adnia. Tehát, hogy mit jelent ez a fajta odaszánás? Mi a hős vagy a között, aki így meg tudja élni, hogy tyúk, vagy idézőjelbe disznó. Oda tudtam adni egészen önmagát egy adott helyzetbe, vagy csak a tojást adja mindig. Ami neki úgy jól jön, egy picikét azért adjunk, hogy legyen azért az életünkben úgy valami, és akkor odaadjuk, de az lehet, hogy enyhíti az éhséget. És mi is vagyunk az éhezők, akik éhezzük az élet dolgait. És akkor, hogyha az van, hogy teljes odaszánás, ugye azt meg nem szeretnénk, hogy az életünk így... Tehát nem is az kell, hogy elvonuljunk az életből, az semmi esetes sem, és itt húznám alá, hogy a Bibliában szereplő hithősöket, az különbözteti meg, a mi elképzelésünktől, hogy azt hiszük, hogy ők Istennek szánták oda magukat, és azért lettek olyan nagyok. Egyrészt igaz. Csak azt is észre kell vennünk, hogy az életüket is oda szánták, és az életet. És együtt értelmezték a kettőt. Na, csak Istennek szánom oda magamat, de az életem kimarad belőle, értsük jól, és így lefedem az életemet, nem használok, nem élek vele. Most idézve mondom, mit élek vele, hogy az Istennek oda szántam magam? Ha nincsen életem. Nem tudtam haladni, nem küzdöttem meg. Nem jött ki a pillangó a bábból. Odaadtam a bábot Istennek, és azt mondtam, én neked oda szánom magamat. És Isten azt mondta, repülni kell. Ki kell bontani. Én meg oda szántalak téged az életnek, és visszaküld Isten. Na tessék, itt az élet, úgy, ahogy van. Itt repülj. És akkor szántad oda magadat nekem, hogyha ezt felismerted. Tehát ezért fontos, hogy mondjuk melyik lelki magatartásban vagyunk, a báb, aki még ki se jöttünk, vagy tyúk vagyok, vagy éppen most azt mondom, a példázat szerint eljutottunk arra, hogy a teljes odaszánástól nem riadunk meg. Mert visszakapjuk magunkat. Ez benne a itt sánt itt a példázat, hogy te nem fogod elveszíteni magadat, bár azt gondolod, és ez a disznóság benned. Ez a disznóság mindannyiunk, hogy azt gondoljuk, hogy itt a vég. Nem, akkor van igazából valami nagyon jó, hogy képes voltál az élet teljességében gondolkodni önmagad számára is. Időt, energiát, pénzt, odafigyelést, következetességet, vagy néha következetlenséget is végre tudtál hajtani, mert beleszokunk valamibe, csak így csináljuk az életet, mindig csak ugyanazon az úton megyünk, és néha Isten azt mondja, nem, most menjél ezen. Próbáld ki már milyen errefele menni. Hát mindig ugyanúgy jársz, mindig csak azon az egy ösvényen jársz. Mi lenne, ha elmenni egy másik útra? Mint ahogy Dávid is elment egy másik útra, és ennek a következménye volt az, hogy táplálékot vitt a testvéreinek, és annyival bevégezhette volna, oda lerakja a kajás kosarat, és azt mondja, sziasztok, én mentem. És lerakta a kajás kosarat, és azt mondta, mi van itt? Mi történik itt? Elkezdett érdeklődni. És nem, hogy hazament, hanem kiment a harctérre. Ennyire nem volt beszámítva. Tehát ezt jelenti az önmegtagadás helyes értelmezése. Beszélünk arról, hogy tagadjuk meg önmagunkat, hogy megtaláljuk önmagunkat Istenné. És ez mindig egy olyan titok, amit nem értettünk, hogy hogy tagadjuk már meg önmagunkat, és aztán hogy találjuk meg. Hát így. Igazából ez az önmegtagadás, hogy elengedtem magamat az életbe és Istenben, és akkor megtaláltam magamat. Ezt az egyszerű igazságot mondja ki Jézus Krisztus is, hogy őt is így lehet követni, és az életben is így lehet végül is előbbre jutni. És amikor azt mondja az ige, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, ez az a fajta önmegtagadás, hogy jó értelemben, tehát nem így bezárom magamat, én úgy megtagadtam magamat Istenem, hogy én már nem is akarok élni, csak te éljél bennem. Ezt így szoktuk mondani, csak ezek a szavak nem biztos, hogy jót okoznak nekünk, hogy én már nem akarok élni. Így fordítjuk le magát, olyan nincs. Én akarok élni te benned, de ez az önmegtagadás. Hogy az életnek odaszánom magamat a teljességében, és valahogy lemondtam arról a félelmemről, arról, hogy visszahúzódom, arról, hogy én ezt nem akarom, ezekről mondok le, ezt tagadom meg, ami megakadályoz engem abban, hogy éljek. Arról kell lemondani, nem arról, hogy éljek. Ha arról mondok le az Istenért, hogy én már nem akarok úgy élni, akkor a legnagyobb bajt tettem, mert Isten nem azt akarja, hogy ne éljek, hanem azt, hogy éljek. És akkor félreértjük. Azt akarja, hogy repüljön az a pillangó, és legyen bátor. És én saját magam életében látom ezt, hogy én is sokszor félreértettem. És azt hittem, hogy az az isteni út, amikor így fordítva értelmezem, hogy mindent Isten, de semmit én, hát, hogy nem lehet harcossá válni, hanem csak úgy lehet, hogy Istennel harcolsz, és megharcolod az élet dolgait. Tehát minden gondotokat őre vessétek, ez ezután folytatódik, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket, mint Dávidot. Megalázta magát Dávid, de hogy? Isten nevében jövök, és harcolni fog. Ez volt az ő megaláztatása. Vállalt, hogy megalázom magam, bemegyek ebbe a helyzetbe. Ez volt az igazi alázat. Nem az, hogy alázatosan én akkor elvonulok, hogy én erre nem vagyok képes. Ez nem alázat. Az az alázat, hogy megállok, és azt mondom, ezt megcsinálom. Ez volt Isten előtt a helyes alázat. Vagy az életünkben is. Az az igazi alázat. Nem azt mondom, hogy ez nem megy, vagy úgy sem mehet. Majd Isten végezzel, imádkozom azért, hogy Isten szabadítson meg bennünket a filiszteustól. Az az alázat, hogy azt mondom, Istenem, ha te akarod, én odaállok, és így szabadítsál meg. És megteszem. Kimegyek a kis kövecskéimmel, tudod, ezeket szoktam dobálni. Dobjunk egyet együtt. És megpróbáljuk. És akkor van az, hogy jönnek a gondok, de ezek más típusú gondok. Ezután így folytatja Isten igéje, minden gondotokat őrrel vessétek, mert neki gondja van rátok. Na akkor kell odavetni a gondot. Amikor így beálltunk, elkezdjük csinálni, és jönne a szívünkre az aggodalmaskodás, hogy de mi lesz? Na akkor azt vegyétek el, mert akadályozni fog akkor a célban. Mert Istennek gondja van rátok. De fordítva, ha úgymond nem állok bele az életbe, nem teszem, és közben még gondjaim is vannak, és azt is még Istenre vetem, akkor látjuk, hogy tehetetlen. Mert hát nem élem az életemet. Ha gondok jönnek ebből, akkor azt meg még rá is teszem, hogy hát Istenem, hát te majd megoldod, nem kell ezzel foglalkozni. Akkor duplán rossz. Mert nem lesz akkor ebből siker. Magam számára sem. Sem találtam meg az utamat. Tehát az, és végső gondolatként, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Most mi volt Dávid titka? Pirosposgás, szép fiatalember volt, nem ez volt az ő titka, hanem az volt a titka, hogy ennek elnére a szíve is helyén volt. És ezért az esze is. A kettő együtt tudott munkálkodni, és Isten ezt nézi, és megáldja azonnal. Megáldja, és aki kipróbált, ezért jó, hogy legyetek kipróbáltak a hitben. Mindig mondjuk, hogy próbáljátok ki magatokat a hitben. Mit jelent? Tehát pont ezt. Próbáld ki magadat az életben a hitben, és amikor kipróbált lett a te hited, akkor fog növekedni, akkor fog felépíteni Isten. Ha nem próbálod ki magadat a hitben, akkor elveszíted önmagadat, de nem találtad meg önmagadat. Mert elveszítetted, mert úgymond visszavonultál, te veszítetted el magadat, csak a végén nem találtad meg, mert nem próbáltad ki magadat a hitben, csak visszavonultál a hitben, hátrébb léptél, és nem tudtad megélni. És akkor van az, hogy az ember szívét nézi az Isten. Szívünk ellenére nem vezethet bennünket olyan úton, amit mi nem akarunk. Ez egy örök, ez a szabad akarat kérdés. Isten nem fog vezetni olyan úton, amelyen nem akarsz járni. Nincs az az Isten, aki vezetne. De akkor jönnek a kényszerítő dolgok, az élet és egyéb dolgai. És akkor érzi azt az ember, hát Isten keresztbe tesz. Hát dehogy tesz. Csak járni kell az úton. És akkor Dávid is azt tapasztalt, hogy van út, és tudok menni. Tudom, hogy nem olyan egyszerű, hát könnyebb elmondani, nekem is nehéz megélni, mert ott van a szívünk, pont ez a probléma, a gondolkodásunk, az érzéseink, a vágyaink, a könnyebbik út, mások gondolata elképzelése, és az egész, hogy ebből mi jön ki. De enélkül sajnos nem megy. Ki kell próbálni magunkat. Próbáljuk hát ki, mint ahogy Dávid is kipróbálta. És adjon Isten nekünk is sikereket. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Mennyi atyánk, te ismered a mi szívünket, hogy bátrak is vagyunk, meg gyávák is. Szeretünk magunkban maradni magunknak, és nem szeretjük néha, amikor az élet dolgai történnek. Nem biztos, hogy vállalkozók vagyunk, hogy minden lehetőséget megragadva kipróbáljuk magunkat a hitben, ebben az életben, hogy jót és rosszat tapasztalva megérthessük azt, hogy mik a határaink, és meddig jutottunk, és vajon vállaljuk-e azt a felelősséget, arra a kérdésre az őszinte választ, hogy milyen ember szeretnék lenni, hogy te előtted ezt a kérdést föltesszük, és ha kialakul a kép, képesek vagyunk érte tenni, folyamatosan, minden nap, és nem abba hagyva, gyakorolva benne magunkat. Mert akkor le tudjuk győzni a Góliátot, És a mi életünkben is vannak fontos harcok, amiket meg kell harcolni. És ha azokat elveszítjük, az egész életünk megváltozhat. De ha győzünk, akkor is megváltozik az életünk. Nem mindegy, hogy milyen irányba változunk. Mind a kettő változás, és mondjuk, hogy jó a változás, mert más, mint ami régen volt. De vajon melyik irányba változtam? Ez az az út, ilyen emberré szerettem volna válni? Ezen az úton kellett ilyen emberré váljak? Más út nem volt? Vagy ha ez az út van? Vajon így kell harcolni? Jó az ellenségképem, kit látok ellenségnek? Kit kell legyőznöm? Magamat? Másokat? Feladatokat? Mi az igazi győzelem? Hát, hogy ezeket a kérdéseket tudjuk föltenni magunknak. És hát, hogy közben a magasabb szemszögből is meg tudjuk vizsgálni az életünket. Tanítsuk meg erre gyermekeinket is. Mert ők is ugyanebbe a harcba fognak belépni. Ők is ugyanebbe az életbe fognak élni. És a mi mintáinkból tanulnak, hogy a mi hibáinkat újra ismétlik. Mert látták, hogy mi hogyan éltünk. Ők is úgy élnek majd, mint ahogy mi éltünk. Kérjük, hogy légy a gyászolókkal, akik most elveszítették szerettüket, te adj vigasztalást az ő számukra, és erőt. Áld meg gyermekeinket, akik a hitoktatásban részt vettek, hogy jó pihenésük legyen a nyáron, áld meg a szülőket, gyülekezetünket, attól, hogy szeretetben tudjuk őket hozzád segíteni. És kérjük, most hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.